Szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet. Vasárnapi ünnep szentelésünk kezdetén a korintusi első levélből vett igével: hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből olvasom az első 17 versből. A szent igét leülve hallgassa meg a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetében így hangzik hozzánk Isten igéje. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titus Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krisztus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Amikor pedig Gallió volt Akhája helytartója, a zsidók egy akarattal Pálra támadtak, a törvényszék elé vitték, és így szóltak: ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra tiszteljék az Istent. Amikor azonban Pál szólásra akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak: ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók a törvény értelmében meghallgatnálak benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. Aztán kiutasította őket a törvényszék elől. Ekkor valamennyien megragadták Szósztenészt, a zsinagógai elöljárót, és ütlegelték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött ezzel. Isten áldja meg igéjét a szívünkben, hogy teremjen sok gyümölcsöt Isten dicsőségére, és mindnyájunk javára. Csendesedjünk el imádságra, testvéreim! Dicsér téged teljes szívünk, mennyei atyánk! dicsér, mert nagy a te szereteted, ahogy terelgetsz bennünket az élet utunkon, és hétről hétre itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy terelgetsz igéddel a mindennapi életünkben is. Különböző helyzetben vagyunk itt, hiszen konfirmandusaink most figyelgetik a te szavad, igéd, itt a felnőtt gyülekezetben is. Áld meg őket, segíts nekünk, ige hirdetőknek, hogy érthetően és úgy mondjuk az igét, hogy számukra is érdekes és megfigyelhető legyen. És köszönjük, hogy így tovább mindnyájunknak te vagy a táplálója, testileg is, lelkileg is, ahogy a gyászoló testvérekért imádkozunk most is, a két családért. Köszönjük, hogy úgy vannak jelen köztünk, hogy nem csak a temetésen hallották a te igédet, hiszen hallgatják itt a templomban, hallgatják interneten a nekünk adott üzeneteidet, és hallgatják másutt is, a másik család tagjai. Áld meg őket, és hadd legyünk mi, akiknek sokféle hálát adni valójuk van. Előtted köszönjük testvérünket, akit nagy betegségében úgy támogatsz, hogy újra itt lehet közöttünk. Elmaradhatatlan testvér kiesik hónapokra, de újra add neki a te igédet itt. Idős testvéreink is veled gondolkodhatnak, benned erősödhetnek, és mindnyájan kérhetjük a te terelő szeretetedet. Így várjuk most is a felhangzó igét, hogy egy-egy mondata, egy üzenete megragad a lelkünkben. És közben azt is kérjük, hogy bocsásd meg a bűneinket, amiket látunk vagy nem látunk. Készíts az urasztalához is, hogy megújuljon a szívünk, közösségünk veled, élő Jézusunk. Amen. Kedves testvéreim, a Krisztus szabadításának örömhíre Európában halad világhódító útján. Most érkezik Korintusba. Korintus Akhája, a mai Görögország akkori fővárosa volt. Athén 10 000 alatti lakosához képest ez a 750 000-es nagy város hatalmas világvárost jelentett. Világforgalmi kikötővel rendelkezett, sőt két kikötővel, hiszen Korintusnál ott a peloponnézoszi félsziget úgy ad Görögországnak egy 6,5 kilométeres két tenger ölelte sávot, hogy Korintus egybe épült erre a területre, mindkét oldalra, a földközi tengerre is nyílt egy kikötője, és az Adriára is. Már azóta magyar mérnökök Tűr István és társa segítségével át is vágták a korintoszi földszorost, tudjuk a korintoszi csatorna, már megoldja ott a hajó közlekedést, ma egy évben 11 000 hajó kell át ott. 400 kilométert rövidítenek, azzal, hogy kelet-nyugati kereskedelmet így le tudják bonyolítani. Igaz, hogy ez a 6,5 kilométeres csatorna csak 25 méter széles, és 8 méter a mélység, tehát nagy tengerjáró hajók oda nem mehetnek be, de így is óriási forgalom bonyolódik. Pálék idejében is a kelet-nyugati tengeri kereskedelemnek a középpontjában volt, és hát észak-déli irányban pedig a szárazföldre hordták mindazt, amit a tengerről az átrakó kikötőbe eljuttattak már. És ez a világ forgalmú nagy város, amelyben megoldották sinekkel, vontatással, hogy még hajókat is áthúztak egyik részről a másikra. Igen változatos egyvelekként a népek, környező és távoli népek kavargását adta ott a kikötővárosban. A város melletti hegyen, az Akrokorintoszon pedig Afrodité temploma volt. 1000 nő állt a matrózok és mások rendelkezésére, úgynevezett kultikus paráznaság céljából, kultikus szerelem céljából, ők ezt így mondták. De az egész városban olyan szintű volt az erkölcsök állapota, hogy az erkölcseire még nem is igen kényes Rómában is, csak azt mondták, ez egy korintusi nő, akkor ez nagyon nagy megbélyegzésnek számított. És ebbe a városba érkezik Pál Krisztussal a szívében. Szép perspektíva. Ezt a várost bevenni az evangéliummal. Sehova sem érkezett Pál olyan szorongással, mint ide. Így ír erről a korintusi első levél második részében, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Szép misszionárius, mondhatjuk, ahelyett, hogy az Úrban való bizalom és öröm töltené be, így érkezik. De aki azt várja Isten embereitől, hogy túláradó önbizalommal, kicsattanó egészséggel, és ide nekem az oroszlánt is fölkiáltással végzik a munkájukat, az nem ismeri az evangélium terjedésének a módját. Ami Korintusban történt, az egy kicsit fellebbenti a fátylat arról, hogyan is végzi Isten az evangélium terjesztésének a munkáját. Azért is ajándék, hogy ebbe beletekinthetünk ennek a fejezetnek a kapcsán is, mert így erősödik és bátorodik meg a szívünk a maga helyén. A lehetetlenre vállalkozik Pál. Ráadásul meglehetősen levert az aténi kudarc után, ahonnan elküldik rövid úton, kiutasítják. Ráadásul még mindig csak egyedül van, már Aténbe is várta Szilászt és Timóteust, a két szoros közeli munkatársat, hogy jöjjenek már, hogy együtt legyenek a fronton, és még ide Korintusba sem érkeznek Tesszalonikából. Maga van, de mindez az Úr tudtával történik. Sőt, azt mondhatjuk, hogy akaratával is. Mielőtt arról szólnék, miért engedi meg Isten azt, hogy ilyen erőtlenül érezze magát Pál, arra figyeljünk, hogy az evangélium ügye mindenestől az Úr ügye. Az ige hirdetőket ő küldi. Nem magánvállalkozás ez. Akkor már régen megfeneklett volna az ügy. Így pedig a küldő Úr gondoskodik a feltételekről. Azt olvastam, hogy Pál egy Akvilla nevű zsidóra talált, aki feleségével együtt nem régen érkezett Rómából. Sátorponyva készítők voltak, és egymásra találtak Pállal, akinek ugyanez volt a mestersége. Ő ugyan egyetemet végzett, de minden egyetemet végzettnek abban az időben egy, kétkezi foglalkozást is el kellett sajátítania, hogy a megélhetését tudja biztosítani, akkor is, hogyha nem él meg az elméleti szakmájából. És mivel pénzre volt szüksége Pálnak, keresi a sátorponyva készítőket, elszegődik munkatársnak ehhez a házaspárhoz. Ez így egyszerű dolog. Hát természetes, hogy körülnéz a műhelyekben, és ha interneten nem is kereshetett akkor még munkát, de megvolt az akkori időnek is a reklám módszere, eljutott ő hozzájuk. De ebben a házaspárban egész életére szóló, hűséges segítőket kap Pál, olyanokat, akikről a római levél végén így ír, hogy életüket tették kockára értem, és az evangélium ügyéért. Már fölfigyelünk az Úr rendező munkájára, hogy hogy van ez, hogy oda érkezik Pál, kikre talál ebben a hatalmas, kavargó nagyvárosban. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy ezek az emberek nem jöttek volna Korintusba, ha egy évvel azelőtt Claudius 49-ben ki nem adja a parancsot Rómában, hogy minden zsidó hagyja el Rómát. Ott van a történelmi följegyzések, hogy egy bizonyos Krestus miatt ott vitatkoztak egymással. Lehet, hogy Claudiusnak elege volt más szempontból is velük, kiutasította őket Rómából. Nyilván a leggazdagabbak maradtak. Azért mindig úgy van. A szegényebbek mehettek, ők mentek. És micsoda, a császár rendelete besegít a misszióba. A minusz, hogy el kell költözni, menekülni, elegünk van, plusszá válik Isten kezébe. Pál, ne félj! Itt messze magasabb régiókban munkálkodnak Korintusért, mint ahogy elképzelnéd. Megkapod a feltételeket az elindulásra, az otthont, a keresetet, a testvéreket. Nekem készülés közben az is eszembe jutott, hogy itt még csak Korintusról van szó. De előtte, amikor Jézus született, hogy a császár kiadja Augustus a rendeletet, hogy összeírás következik, és akkora hullámzik ez a parancs Palesztinába, amikor Jézus születése következne, és 120 kilométert Názáretből meg kell tenni Betlehembe a házaspárnak, de a próféta megmondta, hogy Betlehemben születik meg a megváltó, akkor a királynak is össze kell vágni a bokáját, és az Úr rendelkezésére állni. Persze erről a császárnak fogalma sincs, de mégis így történt. Nem egységes a magyarázók véleménye, amikor Akvila és Priscilla megtéréséről beszélnek. Egyesek már Rómára teszik, hogy ők már hívőkként érkeztek Korintusba is. Mások a Pállal való együttmunkálkodás során vélik, hogy Krisztust befogadta ez a házaspár, és lett belőlük Isten országának egész életükkel szolgáló munkatárs házaspárja. Én az utóbbira szavazok, testvérei. Isten munkája nem akkor kezdődik, amikor összetereli a hívőket. Fogalmunk nincs arról a háttérről, amit Isten mozgat. Néha föllebben a fátyol, és azt mondjuk, hogy ő már akkor, amikor erről még sejtelmünk sem volt, készítette az életünket, munkálta a terveit, amelyet nem mutat meg teljes egészében, csak annyit, amire szükségünk van, elhoz egy házaspárt kénytelenségből Korintusba, akkorra odaérnek, mire Pálnak valamit enni kell. Hát nincs semmi pénze. Még nem jöttek Tesszalonikából se. Ő nem fogadott el pénzt a szolgálata közben, nehogy azt mondják, különösen Korintusban nem, mert itt sokat rágalmazták. Később is olvassuk a leveleibe, itt szétszakadt a gyülekezet, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Péteré, én a Krisztusé, meg rágalmazták volna, hogy hát pénzt vesz el, és de hát élnie kell. Addigra ott van az a házaspár, akikre az Úr úgy tekintett, hogy kiválasztotta őket. És bennük megkapja azt a segítőpárt, akik a hátteret jelentik a szolgálatához. Azért is úgy gondolom, hogy itt értek ők meg, mert ha ők már hívők, akkor lehet, hogy Pál besegítését elfogadják. De azt biztos, hogy nem, hogy egész héten dolgozzon, és csak szombaton menjen a zsinagógába. Akkor ők álltak volna oda a háttérbe, hogy menj és hirdesd az igét, adunk mi neked ennivalót és ellátást, biztosítjuk a számodra. Ha visszatekintünk életutunkra, mindnyájan fölfedezhetjük Isten rendező szeretetének egy-egy világos lépését. Számíthatunk is rá, hogy övé az ügy, az övéi élete teljes gondja is az övé. Ha ilyen hatalmas Isten munkája, és ilyen erőtlen, jelentéktelen egy ember a nagy Korintusban, akkor miért küldi oda? Nem végezhetné nélkülünk is valami más módszerrel az evangélium terjesztésének dolgát? Nem, mert ismét a korintusi levelet idézem, miután a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Persze idézőjelben van a bolondsága, a világ szerinti megítélés, ez, amit ideír. Ő a védnök, ő az ügy biztosítója, de küldötteket, ige hirdetőket bíz meg. Mindenki az ige hirdetése nyomán jutott eddig hitre. Senki se más módon. Ilyen fontos részt a gyermekeinek, küldötteinek az Úr az evangélium ügyébe. De ahhoz, hogy az evangélium terjedjen, alkalmassá kell tennie a szolgáit erre. Megint a korintusi levelet idézem, 2 Korintus 3. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, az Istentől van, ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. De ez az alkalmassá tétel nem csak úgy történik, hogy kiképez bennünket, hanem kezel bennünket, mint egy hangszert. Megfeszíti a húrt, hogy alkalmas legyen a dallamra. Ezt a feszültséget nem lehet kikerülni az Isten küldötteinek. Pedig de szeretnénk. Ha végig tekintek ige hirdetői utamon, szinte mindig feszültségben készülök, az elégtelenség érzésében, vívódásban, lassan belátom, hogy nem is engedi meg az Isten, hogy magabiztosan járjak, mert így mindig rászorulok. Pált egyenesen elgyengíti az Úr, hogy alkalmas legyen. 2 Korintus 12. Töv is adatott nékem a testembe, sátán angyal, hogy gyötörjön engem. Jól ismerjük ezt a részt. Súlyt tesz az apostolra, meg is mondja, hogy felettébb el ne bizakodjam. És akkor könyörög, és az Úr azt feleli, elég néked az én kegyelmem, marad a tövis, az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Egyszer csak azt mondja Pál, örömes dicsekszem az erőtlenségeimmel, bár szűkölök bennük, bár nehéz, bár megkönnyezem sokszor, de amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, a Krisztus ereje így lakik bennem, mert kiderül, hogy amikor Pál könnyen megy, akkor nem szorul rá, hogy ebből az erőből merítsen egészen. De amikor nincs más megoldás, amikor oda kényszerül, itt van Korintus, micsoda aránytalanság, álljon neki és misszionálja a várost. Kénytelen, egész szívével az Úrra hagyatkozni. Egy kis példa jutott eszembe készülés közben, egyszer említettem már, hogy egy dunakanyari kis községben egy férfi készült csendes hétre. És a felesége a szomszédot is próbálta rábeszélni, hogy menj el a Ferivel. Na, a szomszéd tiltakozott, hogy szó se lehet róla, őt hagyja békén, de csak nem hagyta ez a nagyszájú feleség nyugodtan, annyit mondogatta neki, hogy a végén abban maradtak, hogy utolsó nap még visszatérnek a témára. Helyet foglaltak neki, de hát bizonyos volt a szomszéd, hogy ő bizony nem megy. Föl is készült, hogy jön majd a szomszédasszony nagy dérrel, durral mit fog mondani. És nem a szomszédasszony jött, hanem a férje, a Feri. Én is ott voltam ezen a csendes héten, szolgáltam a férfiak között, és egyszer kérdeztem ezt a férfit beszélgetés között, hogy hogy jutott ide. Azt mondja, hogy hagyjam, ez különös eset volt. És én visszautasítottam, nem is akartam jönni. Erre ez a szerencsétlen Feri átjön a felesége helyett, hogy hívjon. Látom, hogy izzad. Egyik lábáról a másikra meg se tud szólalni. Szóval úgy megesett a szívem rajta, hogy azt mondtam, hagyjad Feri, ne erőlködj, elmegyek veled. És elment, és azon a héten meg is tért ez a kőfaragó férfi. Azóta is hitben van, már 6-8 éve eltelt. Nem a nagybeszédű szomszédasszonyra volt szükség ekkor, hanem az erőtlen Ferire. Ez nem azt jelenti, hogy mint egyik lábunkról másikra állva meg se tudjunk szólalni a szószéken. Értjük, de azt is értjük, hogy nem a mi nagy okosságunkra, meg technikánkra van szükség, hanem arra az Úrra, akinek az ereje egyedül tud életet teremteni emberi szívekbe. Itt van hát Pál, megkezdi a korintusi missziót. Nem akarom részleteiben mondani, hiszen lassan letelt az igehirdetés ideje, de figyeljük azért még. A zsinagógában kezdi, mint mindenütt. Csendesen indul. Nem hangzik még olyan élesben az ige hirdetés, de azt olvassuk, hogy amikor megjön a két munkatárs, fölbátorodik Pál. Azt írja a tesszalonikaiaknak, hogy szinte megelevenedünk, amikor ti erősek vagytok az Úrban. Hát hozzák a jó hírt, hogy a tesszalonikaiak a támadások keresztüzében is állják a sarat, erősödnek, szolgálnak, szeretik egymást, a gyülekezet is növekszik. Pál új erőre kap. Ráadásul ott van a két munkatárs, hogy mit jelent, hogy ezek együtt imádkozhatnak. És ebből a háttérből indul ki Pál. Itt nem tudtam megállni, hogy zárójelbe bene írjam, hogy a reklám helye, hogy nálunk is a gyülekezetben minden második vasárnap reggel 8 és 9 között gyülekezeti ima közösségünk van. hívjuk is a testvéreket. Tudom, hogy vannak kis körök, nem is egy, és imádkozunk mi itt is, ott is a gyülekezet épüléséért, de ez az egy vasárnap reggel, mint mikor minden oldalról fiatalok, idősebbek összejövünk, és fölemeljük a kezünket, mutatva, hogy üres Uram, ha te nem adsz bele, akkor nincs semmink. És együtt állunk elé, nagyon várom, hogy egyszer vagy 80-an kitömjük a gyülekezeti termet, és kis csoportokban úgy hangzik az ima, hogy megbátorodunk, megerősödünk, szárnyakat kapunk az ige hirdetésére is. Hirdeti Pál most már élesben a megtérést. Jézus a Krisztus. Mikor valahol világosan, egyértelműen hirdetik, hogy Jézus a Krisztus, ott megoszlik a hallgatóság. Míg csak egy kicsit a szeretetről, meg arról beszélünk, hogy Isten gondot visel rólunk, addig úgy egybe van mindenki. De amikor, amit így ír Pál szintén a korintusi levélben, hogy nem végeztem, hogy másról tudjak közöttetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, a kereszt üzenete megosztja a hallgatóságot. Keresztről való beszéd, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de akik megtartatnak, Istennek ereje. És megtér a zsinagóga vezetője, családjával együtt. Megdöbbentő, óriási botrány. Kiutasítják Pált a zsinagógából. Tűnjön innen. Lerázza a köpenyéről, ilyen rituális jelzés volt a port. Véretek a fejetekre, a pogányokhoz megyek. És kiderül, hogy a pogányoknál éppen az az ember fogadja be a házába a kis gyülekezetet, az újonnan indulókat, akinek a lakása a zsinagóga tőszomszédságában van. Micsoda feszültség. Minden alkalommal mennek a zsinagógába, és közben mennek az imaházba, vagy abba a lakásba. És Pál eljut arra a pontra, hogy ő innen elmegy. És akkor jön az újabb segítség. Ő úgy látja, hogy itt most be kell fejezni, az Úr pedig úgy látja, hogy most kell kezdeni. Más ám az ő megítélése, mint a miénk. És azon az éjszakán megszólítja őt az Úr, mikor e körül vívódik, hogy menni kellene tovább. Majd talán Efézusban hirdetem az igét. Ne félj, Pál, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Másfél évig ott marad. Azt hinné, hogy befejezi, az Úr most kezdi. Én emlékszem arra, amikor egész fiatalon egy nagy gyülekezet lelki pásztora lettem, de egyház megye legnagyobb gyülekezetéjé, 29 évesen. 4 év múlva úgy éreztem, hogy innen menni kell egy kisibe. Kívülről kivirult ott az élet, de igazán valami nem stimmelt, valami nincs a helyén. Érzékeltem én is. Arra gondoltam, hogy messze erő fölötti ez nekem. Elmegyek egy kis faluba. De Istennek más volt a célja. Hiába akartam megszökni, ez a szökés nem sikerült. És gondoljátok meg, még majdnem 15 év ébredése jött ebben a nagy gyülekezetben. Amikor én azt hittem, hogy amit én beleadtam, akkor az Úr azt mondta, hogy majd most én kezdem, ha figyelsz rá. És megfigyelhettem, hogy mit tett ő ezek után. Különös ez, hogy az evangélium ügye nem a mi emberi megítélésünk szerint megy, hanem az ő lehetőségei és döntései szerint. Még egy befejező mozzanat, új helytartó érkezik. Gallió, ez az okos római, Szeneka, nagy bölcs, öccse, két testvére közül az egyik. Megjön a Akhájába oda, azért olyat küldtek, aki ezen a szinten is tartani tudja a római tekintélyt. Kapura jön a zsidóknak, hogy most kell bevádolni Pált. El is fogják. Viszik a törvényszék elé, és akkor megvolt a bevett vallás, meg a még nem bevett vallás. És a bevett vallásoknak, így a zsidóknak is, meg az akkori kor ottani pogány vallásainak is megvolt a szabadút, de ott valaki mást hirdetett, azt be lehetett vádolni. Hogy fölkavarja a lelkeket. Hát hogy ne kavarná föl? Jézus Krisztus evangéliuma. De Gallió bölcs volt, és itt is Isten nagy szeretetét lehet látni, hogy a világi hatalmasság által ad zöld utat az evangélium további terjedésére. Gallió elzavarja őket, és azt mondja, hogy ne beszéljetek már. Hát semmi törvénytelent nem tett ez az ember. Amit hirdet, és ahogy élnek azok, akik ennek a hirdetésnek a nyomán lettek ennek a vallásnak a követői, semmi ártalmat nem jelentenek a városra. Menjetek a törvényszék elől, intézzétek el magatok. Erre különöset olvasunk, hogy Szósztenészt, ugye aki Krisztus után a zsinagóga vezetője lett, mert ugye Krisztus megtért, ő kivált, elagyabudjálják. Hogy aztán a zsidók verték-e meg, hogy így képviseltél bennünket, vagy a pogányok, nem tudom, nincs részletezve. De valami föltűnik, testvéreim, hallgassuk csak, hogy kezdi Pál a korintusi első levelét. Pál Krisztus Jézus Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész a testvér. Mondják a magyarázok, hogy volt ott több Szósztenész. Testvéreim, nagyon gyanús az, hogy ez a Szósztenész, ez a másik zsinagóga fő volt. Mert amikor ott elagyabudjálják, kiáll oda mellé. A zsidóknak elegük van belőle, a pogányok talán rátámadtak, hát ezek a krisztusosok karolják föl. És megtér Szósztenész, én legalábbis ezt így gondolom, befejezem. Korintus teszi az Úr a születő egyháza harmadik elővárosává. Jeruzsálem, Antiochia, Korintus, majd jön még Efézus, és végül Róma. Ez az öt nagy város, vagy bázis, ahol az evangélium ügye az első században megvetette a lábát. A korintusi misszió nem Pálról szól, hanem az élő Úrról, aki mindent jól cselekedett, a szolgáját is alkalmassá tette. És ez nem csak arra az időre szólt, hát hol van már Pál? Az Úrnál, hisszük, vágyott nagyon, hogy az Úrnál lenni sokkal inkább jobb. De a korintusi levelek, lelkésztársam ide áll majd az Úr asztalához, a korintusi első levélből olvassa az úrvacsora szereztetését, hány felé hangzik az üzenet, hány életet ragadott meg az Úr, éppen a korintusi igék által. Én magam is a korintusi levélből kaptam a megtérési igémet. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, és úgy viaskodom, mint aki nem a levegőbe vág. 1 Korintus 9.26. Milyen jó látni, hogy az evangélium terjedésének ügye az Úr ügye. Mondjuk hát Pállal együtt a 2 Korintus 2.14 igéjét. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Amen. Hála legyen neked, áldott Istenünk, aki a te ismeretednek jó illatát terjesztetted és terjeszted ma is ezen a világon. Olyan jó látni, hogy az erőtlen apostolt milyen hatalmasan felruháztad, ott Korintusban is, hogy lehetett hozzá kezdeni ahhoz a városhoz, a misszióhoz, és mégis gyülekezetet, nagy gyülekezetet, bázist hoztál létre ott, abban a világvárosban, és kicsendült, zendült az evangélium. Köszönjük, hogy azóta is hangzik a te üzeneted arról is, ami Korintusban történt. Hálát adunk, hogy közöttünk is minden élet tőled van, és sok feszültség, erőtlenség, alkalmatlanság között alkalmassá teszed a tiédet, hogy elvégezzék a szolgálatot, amit rájuk bízol. Köszönjük, hogy ma megbátorítasz minnyájunkat, akiknek szív ügye a te országod ügye. Áld meg, kérünk, az emósokat, akik neki vágnak, és olyan lakásokba is viszik a lapot, az üzenetet, ahova talán becsöngetni is nehéz, vagy elutasítják. Imádkozunk, áld meg őket, és hadd legyen ennek a szolgálatnak a nyomán is. Minél több hozzád találó ember. Áld meg, kérünk, minnyájunk jövő hetét, következő életszakaszát, munkáld a lelkünkben, hogy te rád tudjunk tekinteni, akkor is, amikor úgy látjuk, hogy valami befejeződött. Te pedig azt mondod, hogy most kezdődik igazán. De ha valamit pedig be akarsz fejezni, abban is értesd meg, ahogy Pálékkal, hogy lejárt a másfél esztendejük, és indulni kell tovább. Köszönjük neked, hogy bizalommal nézhetünk rád, így bízhatjuk gyermekeinket, szeretteinket, óvodánkat, iskolánkat te rád, a kint folyó építkezés munkáját, hadd legyen ez a te gondolat szeretetedben, gondoskodásodban, Urunk, és hadd bízzuk rád öregjeinket, betegeinket, hitben megbizonytalanodottakat, elerőtlenedetteket. Hadd kérjünk egész hazánkért, országunkért, vezetőinkért is. Vedd kedvesen, hogy minden vasárnap énekeljük, Isten áld meg a magyart. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az áldást, testvéreim, a második korintusi levél utolsó versével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal.